Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti most a GP Shop Forma 1-es podcastját, a száguldó cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig Szelecki Ádámot köszöntetem. Szerbusz Ádám!
Hello, sziasztok újra!
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és itt most így hirtelen ránézek a listára, hogy miről lenne jó nekünk beszélgetni ebben az adásban, csak így hirtelen így szalagcímekbe így felsorolom, egészen biztosan nem fog semmire sem mindegyikre idő jutni. Azt mondja, hogy Valtteri Bottas az Alfa Romeo-hoz szerződik, eközben előtte ellenszegül ugye a Mercedesnek, közben a Alfához történő igazolás után a Hamilton nagyon-nagyon dicsőíti és megköszöni neki a munkáját. Valószínűleg ugye Russell fog akkor ezek szerint akkor érkezni a helyére a Mercedes GP-hez.
Hát figyelj, nagy trollkodás lenne, ha nem érkezne.
Hát az biztos, csak azért tudod, azért Forma 1-ben azért megtanulta az ember, hogy addig nem mondunk semmit, amíg nem hivatalos.
Ez így van, abszolút.
Akkor talán lehetne arról is beszélni, hogy Hamilton nagyon-nagyon ügyes politikusként viselkedett itt a holland nagy díj hétvégén. Mert,
ott igen, de abszolút, de egyébként majd erről beszélgetünk, de kudarcot vallott Bottasnál.
Jó, oké, és akkor még olyat is felírtam ide a listámra, azt mondja, hogy a Toto Wolff az ott tesz keresztbe a Red Bull junioroknak, ahol csak lehet, és még van még egy pont, hogy a Red Bull szerint pedig a Mercedes trükközik a levegőhőmérséklettel, és ez vizsgálja ki az FIA, tehát hogy megint ugye kicsikét van itt politika, óvoda, ármánykodás, mindenféle dolog, de szerintem a legesleges legfontosabb, amivel szerintem kezdeni kéne ezt a műsort, mert hát azért valljuk be őszintén azért ez a holland nagydíj, hát te kibírtad ébren egyébként?
Hogy mondjam, én Forma 1 fetisista vagyok.
Hány kávéval?
Nem, és az van, hogy én élveztem a taktikai csatát. Tehát, hogy engem ébren tartott az, hogy néztem, hogy most akkor gondolkodik rajta a Merci, hogy mit lehet tenni, most jó, akkor most most ki fogják hozni kerékcserére, most nem hozták ki, most blöffölnek, most nem. Tehát most ez picit olyan volt nekem ez a Forma 1-es futam, mint amikor valaki úgy néz póker közvetítést, hogy nem annyira ismeri a pókert, és akkor ott ilyen fabofával ülnek emberek, és néznek maguk elé, és lapokat tesznek az asztalra. És van az, aki meg ismeri a sportot, és így érti, meg szereti a mögötte zajló huncutságokat, az meg kiabál, hogy jaj, megadta, blöffel, stb. Szóval én nagyon élveztem ezt a futamot, de el kell, hogy ismerjem, hogy akik egy kicsit kevésbé szakmai oldalra nézték, azok könnyen lehet, hogy azért unták.
Én megmondom őszintén, én ébren kibírtam, mondjuk lehet, hogy ez nagyjából majd a világ 8. csodája. Engem annyira nem nagyon nyűgözött le ez a holland nagydíj, mert azért hát szombat óta azért ezt tudni lehetett, hogy ha rajtnál nem történik semmi galiba, akkor ezt a Verstappen ezt szerintem tükörsimán hazaviszi, és haza is vitte, ahogy volt. Na de, nem erről akarok veled beszélgetni, hanem én úgy gondolom, hogy az adásnak a jó részét szerintem mindenféleképpen egy olyan hírnek kéne szentelni, és egy olyan pilótának, aki leteszi a lantot, és ez nem más, mint Kimi Räikkönen.
Így van, abszolút.
Szóval azt tudni kell, hogy ugye mi mind a ketten ugye abban az időszakban kapcsolódtunk be a Forma 1-be, és akkor lettünk Forma 1 követők, majd mindjárt elmondom, hogy milyen kategóriák vannak, tehát hogy akkor lettünk mi Forma 1 követők, amikor Nigel Mansell, Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet rohangáztak az aszfalton. Igen. És én azt gondolom, hogy igazából amikor mi igazán szerelmesek lettünk a Forma 1-be, akkor jött egy olyan, hogy egy Kimi Räikkönen, meg volt Juan Pablo Montoya, meg volt Fernando Alonso, meg Michael Schumacher, meg Mika Häkkinen. Tehát, hogy igazából én nekem Kimi az utolsó ember, akivel most egy generáció és egy időszak, egy korszak, egy fejezet lezárul, bár még az Alonso itt van, de hát ugye ő egyszer elment, most visszajött, aztán majd lehet, hogy megint még egyszer elmegy, majd talán majd 22 végén, ki tudja. De most azért mégiscsak úgy érzem, hogy most lezárult ebben a Forma 1-es szerelemben egy korszak.
Hát ez így van, el kell ismernünk. Lezárul egy korszak Kimi Räikkönennel, és igen, ő még az egyik kapocsa a nem tudom hányadik aranykorhoz, mert minél idősebb valaki, annál több aranykort élt meg a Forma 1-ben. Ami hangsúlyozom, a mostani fiatal rajongóknak ez nagy pozitívum, mert ők is megfognak, vagy 3-4-et. ki mivel egy kicsit elmúlnak a 30-as éveink nekünk is, a 20-as, 30-as éveink tovább állnak ki Mirály Könönnel.
Várjál, most megkeresem azért a zsepimet, mert ez egy könycsepet azért így elmorzsolok.
Tehát, hogy mondjam, Kiminek egyáltalán nem gond, hogy megy, mert az az életrendje, hogy Kiminek mennie kell előbb vagy utóbb. De mégis azért mindenképpen benne van ez a fajta elszoruló érzés, hogy hát ő volt a Kimi, és úgy valahogy így hozzátartozott a Forma 1-hez, és hogyha semmi nem történt, akkor is mindig mindenki várta, hogy majd a Kimi interjú majd ott nem mond semmit, és akkor nevetünk. Tehát, hogy én például rendszeresen készültem mindig a futam előtti pilóta parádén a Kimi részre, mert ott mindig ugyanaz történt, hogy kérdeztek valamit, elmondott egy fél mondatot, majd utána, amikor azt mondták neki, hogy és most kérlek a saját nyelveden egy pár mondatot, akkor konkrétan három szót mondott, hátot fordított és elfutott. Úgyhogy mindig mindenkinek el szoktam mondani azt, hogy Kimi Räikkönen egy borzasztó nehéz interjú alany volt, és számtalan olyan nap volt, amikor felkeltem reggel, így felültem a hotel szobában az ágyamba, és így belém hasított a gondolat, hogy úristen, majd Kimi interjú van. Tehát, hogy kevés embertől féltem annyira, mint Kimivel interjúzni. Itt a szó nem szoros értelmű féltem, hanem, hogy így bármire be kellett készülni, hogy mit nem reagál, hogy nem reagál.
Meg, hogy ott marad egy csomó szabadidő, tehát fölteszel neki 26 kérdést, tőmondatokba válaszol, és akkor most akkor ebből vágjál össze mondjuk egy hangos képes anyagot, érted?
Igen, hát ha szakmai oldalról nézzük, akkor ugye minden riporternek a rémálma az az interjú alany, aki egy tőmondatban válaszol. Ebben Kimi nagyon nagy menő, és karrieri elején egyébként Max Verstappen is ezt nyomta, de most már megtanították, hála Istennek, és most már kicsit kedvesebb és nyitottabb és körmondatokban beszél. De hogy igen, tehát hogy Kimi nyomta, ez egyébként nagyon érdekes, hogy ugye van vele kapcsolatban ez a szállóig, ez a boa, hogy nem tudom, feltűnt-e valakinek, vagy ha nem tűnt fel, akkor én elmondom, hogy ez a boa dolog, ez csak a Ferrari-s időben kezdett el kialakulni. Tehát mitén Kimi a 2000-es évek közepén soha nem mondta azt, hogy boa.
Nem a Lotusos korszakában volt ez a boa?
Hát a Lotus ja, vége. Lotus vége, Ferrari eleje, fogalmazzunk így. Körülbelül nem lehet, nyilván nem tudjuk pontosan, de hogy körülbelül akkor volt. Egészen különleges, olyan érdekes, mert emlékszem, amikor először elkezdett versenyezni, hogy már akkor feltűnt mindenkinek, milyen halálosan, hogy mondjam, frigid. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy ültünk, és néztük, ahogy jár kell, papofával sétált. Egyszer, nem is tudom, talán nem akarok most hülyeséget mondani, de magyar nagy díjon volt az, hogy úgy volt, hogy nem mehet ki időmérős körre, mert nem fogják tudni összerakni az autót, úgyhogy megivott egy pár pohárral, és amikor megivott 3-4 pohárral, akkor szóltak neki, hogy mégis összeraktuk a sebességváltót, úgyhogy ki kéne menni egy pár körre. És akkor beült az autóba, kiment, a második körnél ripityára törte a McLaren, majd kiszállt belőle, és ugyanazzal a kifinomult és kisimult arcával, amit megszoktunk tőle, egy arrébb sétált, bement a pedokba, leült, és ivott tovább. Tehát azért ezek olyan pillanatok voltak Kimi Räikkönentől, amit nem nagyon lehet elfelejteni.
Ha már, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, ha már itt tartunk, és megosztottál egy insider story effektíve.
Ja, abszolút.
Mert te tudod, hogy miért mennek ki a falnak, és most már mi is tudjuk, hogy akkor miért törte össze a McLarent.
Ugye... Soha nem fogjuk megtudni egyébként, hogy hányszor vezetett úgy, hogy előtte megivott egy pohárkával, tehát hogy nem biztos, hogy azért törte össze a McLaren, de ott ez nagyon szignifikáns volt, hogy tudtuk, hogy azt mondták neki, hogy ő már nem fog tudni kimenni. És azért elengedte azt a szombati napot, mert az utolsó pillanatban azt mondták, hogy mégis kimehetsz, és akkor már bizony már késő volt.
Meg hát ugye volt, amikor fölment a jachtra levezetni, miután megadta magát az autó.
Hát ez gyönyörű volt, igen.
Egy másik insider sztori, hogyha már itt tartunk, én is egyet hadosszak meg a kedves podcast hallgatókkal. Talán a 2007 vagy 2008-as években összefutottam ilyen autogramvadászokkal. Tehát vannak ilyen nagyon kitartó autogramvadászok, akik minden évben, amikor a magyar nagydíj elérkezik, akkor csütörtöktől vasárnapig reptér, szálloda előtt, kint a pályán, szálloda előtt, étterem előtt, tehát mindenhol vadásszák a pilótákat, És ugye ezeknek a autogram vadászoknak ugye vannak barátaik, ismerőseik, családtagjék, akik itt-ott-amott dolgoznak, és akkor innen így kiszivárognak így hírek, és akkor az egyik autogram vadász lánynak az anyukája ott dolgozott, a Kempinskibe szálltak meg akkor abban az időszakban a Ferrari versenyzők, és a Kimi is kapott egy lakosztályat, ahol a Kiminek a barátjai is ugyanúgy megszálltak, és hát, hogy mondjam, elég sok üres üveg volt a lakosztályokban, és ezek nem a másfél literes spárverdés ásványvizes üvegekről van szó, hanem valami egészen más dolgokról. Illetőleg egy nagyon kedves barátom mesélte, hogy voltak régen a Red Bullnak ilyen after partiai a vasárnapi verseny után, biztos emlékszel rá.
Abszolút, persze.
És ezek a partik egyébként ugyanúgy meg voltak tartva egyébként a verseny előtt is, tehát pénteken is voltak Red Bull partik, meg voltak szombaton este is Red Bull partik, és hát az egyik szombat éjszakai partira ellátogatott többek között a Kimi is. Hát kerek lett a cipőtalpa, hogy szépen fogalmazzak azon az estén, és így ketten segítették be a taxiba, ami elvitte utána őt a szállodába, hogy egy kicsikét pihenje ki a dolgokat. Elég későn, tehát nem nagyon tartotta magát ugye ahhoz a kérésnek, hogy Kimi holnap verseny, tehát légy szíves időbe feküdjél le, hanem egy picikét, hát elég sokáig fönnmaradt, éjszakában nyúlóan. Eléggé hiányos öltözékbe hagyta el a szórakozó helyet, annyira jókedvűre itta magát, majd fölvitték a szállodai szobába, kialudta magát, az utolsó pillanatban megérkezett a pályára, beült az autóba, és azt hiszem talán dobogóra állt az autóval.
Na most abszolút!
Tehát ez az ember, ez ilyen? És te úgy hogy gondolod? Tehát azért mégiscsak azért többet találkozol a pilótákkal, mint mi. Ugye nyilván mi ugye azon a felületen találkozunk, amit látunk a tévéből, amit ugye elénk raktok, hírszerkesztők, híradók. Ez a leszarom stílus, ez mennyire ő, vagy ez mennyire szerep?
Szerintem ez ő. Van ebben egy jó nagy adag finn távolságtartás, van benne egy jó nagy adag önzés is, meg van benne egy jó nagy adag image is. Tehát azt gondolom, hogy ennyire nem lenne ő viccesen távolságtartó, hogyha ebből ilyen tekintetben már nem profitált volna egy kicsit. Tehát ő is tudja, és erre egy nagyon-nagyon picit rájátszik mindig szerintem, de egyébként, tehát én láttam Kimi Räikkönent a pályán kívül barátokkal szórakozni, teljesen hétköznapi volt. Tehát, hogy ő nyilván tényleg ezt a sajtórészt, ezt picit nyükként élte meg a Forma 1-es, hogy most még éli meg a Forma 1 világában, és ennek megfelelően a legkevesebbet próbálja meg elpazarolni az értékes idejéből a sajtóra és a nyilatkozatokra. De ettől függetlenül ő ilyen önazonos fickó. És mint a legnagyobbak, és ez a legnagyobbakra azért ez jellemző, hogy bizonyos tudatmódosító szerek hatása alatt eléggé jókat tudnak gurítani. Volt már a sport történetében és a művészet és a kultúra világában olyan művész, akiről tudtuk, hogy a legmaradandóbb műveit akkor alkotta, amikor megivott egy-két pohárkával előtte, és azért ez a sportolókra is igaz tud lenni. Nyilván egy olyan sportban, mint a Forma 1, szükséges egyfajta fizikai állapot megtartása, de hogyha ez megvan, akkor ezért Kimi Räikkönen nem gondolom, hogy annyival rosszabb lenne egy picit másnaposan. Sőt, lehet, hogy nem tudjuk, mindenki másképp működik. Na, most nem azt mondom, hogy a részeges karatemestet Jackie Chan-tól az alap mindenkinek, de hogy azért vannak pilóták, akik ha egy kicsit belelazulnak egy-két pohár után, akkor lehet, hogy bátrabban veszik a kanyart, és lehet, hogy jobb ívet találnak. Én még ezt is el tudom képzelni, ez nem azt jelenti, hogy most azt mondom, hogy Kimi nyilvánvalóan mindig tök részegen vezette az autóját, mert erről szó nincs. De hogy ő az az ember, akinek belefért, hogy hajnali 4-kor még táncoljon a belvárosban, amikor 9-kor ki kellett gurulni a szabad edzésre.
Konkrétan igen, tehát ez ugye ez a sztori, ez akkor volt, tehát hogy tényleg ilyen már pirkadt, amikor ketten húzták be a taxiba, azt mondták, hogy akkor Kempinski, azt vigyék haza a francba. Gatya nem volt rajta konkrétan, csak egy boxer. Na mindegy, úgyhogy, de viszont te is voltál fiatal, én is voltam fiatal, szerintem mind a ketten azért legalább életünkben egyszer vezettünk ultra másnaposan autót, és most azért Hát azért mondjuk ultramásnaposan egy személygépkocsit elvezetni azért mondjuk sokkal könnyebb kihívás, mint mondjuk egy Forma 1-es autót, miközben neked még a fejedben még azért pörgetni kell, azon kívül, hogy cikáznak előtted, mögötted 300-al még azért a stratégiát, meg figyelni az autóra, minden, úgyhogy tényleg abszolút le a kalappal előtte, meg azért is le a kalappal előtte, és azért is gondolom, hogy mindenféleképpen megérdemel egy hosszabb beszélgetést Kimi Räikkönen azzal, hogy leteszi a lantot az év végén, mert a jelenlegi szurkolói táborban, ami rettenetesen polarizált, elég csak megnézni itt a különböző Facebook posztokat, alatta a kommenteket, hogy emberek arcanével mihez adják a nevüket, milyen véleményt adnak ki magukból, és milyen stílusba. Azért én úgy gondolom, hogy a jelenlegi mezőnyben Kimi Räikkönen az egyetlen olyan pilóta, és az egész pályafutása alatt szerintem az az egyetlen egy olyan pilóta volt, aki szimpátiától függetlenül mindenki egyformán kedvelt.
Igen, de aki, ha valaki nem is nem kedvelte esetleg, mert azért volt ilyen, és ha valaki esetleg nem kedvelte, ő is elismerte. És ez nagyon fontos, hogy igen, Kimi ilyen tekintetben egy nagyon népszerű és tömegeket bevonzó versenyző. Abszolút.
A népszerűségét illetően azt tudom, hogy mi is itt csinált már egy jó párszor ilyen felmérőt, hogy szavazatok, hogy ti kinek szurkoltok, ki a kedvenc pilotátok, stb. És torony magasan minden egyes szavazást a Kimi Räikkönen nyert meg, és csak valahol majd utána a többiek osztozkodtak ilyen töredék szavazatokon. Magyarországon volt ennyire kedvelt csak Kimi, mert ugye hát azért a finnugor rokonságból kifolyólag, ugye mi a finnek felé kimondottan nyitottak és barátságosak vagyunk, vagy jó volt az a Kimi pályafutásában, hogy rögtön a pályafutás elején összeállt ez a nagyon közkedvelt finn versenyző McLaren, esetleg a világon is, a világon máshol is ugyanezt tapasztalott, hogy ugyanilyen nagyobb, kiemelkedően nagyobb tömeg kedvelte a Kimit, vagy ez csak magyar sajátosság? Mit tapasztaltál?
Én azt gondolom, hogy Kimi Räikkönen mindenhol a világon nagyon népszerű volt, és nagyon, nagyon érdekes, mert vannak országok, ahol ez nagyon vokálisan előjött a verseny hétvégén. Mint riporter, ugye minden helyen ott vagyok, és minden helyen végignézem, amikor ezek a versenyzők bejönnek a pályára, Melbourne-től Austinig. És a bejáratnál mindig állnak minden pályán rajongók, mindenhol megpróbálnak autogramot kérni, és van egy ilyen nagyon speciális dolog, ami leginkább az olaszoknál, és leginkább Kínában, a Shanghai nagydíjon jött elő, hogy amikor a Kimi Räikkönen megérkezik ezekre a futamokra, akkor fiatal lányok hordái állnak a bejáratnál, és a következőt hallott folyamatosan: Kimi, Kimi, Kimi! és ez különösen Monzában. Tehát Monzában ez mint egy begyakorolt kórus. Írd és mond, megérkezett a Kimi, és már mondtam a Szilárdnak, hogy indítsd a kamerát, mert jön a Kimi kórus. És ahogy kiszállt az autóból, Kimi, Kimi, és én vékony hangon imádom. Tehát azt gondolom, hogy Kimi Räikkönen mindenhol nagyon népszerű, de nyilván Magyarország az ilyen tekintetben egy elég kedvelt hely. Egyébként Kimi Räikkönen nagyon szereti Budapestet, ezt meg tudom erősíteni, mert ezt kamerán kívül, amikor fél mondatot beszéltem vele, akkor elmondta, hogy imád itt lenni, nagyon szeret a városban kolbászolni, és amikor még nem volt felesége, még a bohém fiatal, sikeres Forma 1-es versenyzők életét élte, akkor pedig hát fogalmazzunk úgy, nagy étvágyjal falta az éjszakai kalandokat ebben a városban. Erről is vannak történetek.
Hát égette a gyertyát. Na, hát
Égette bizony.
Égette a gyertyát. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, aztán még, ha már említetted a feleségét, majd ővele kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Tehát oké, rendben van, a lányok részéről megértem valahol ezt a szimpátiát, hiszen szőke, kék szemű, tehát ez igazából ez mindig ugye ilyen, ettől leugrik a bugyi. De hogy azért a férfiak körébe is rendkívül népszerű volt, és esetleg ott gondolt, hogy esetleg azért lehetett a férfiak körében népszerű, nem azért, mert szőke meg kék szemű nyilván, hanem azért, mert ugye ő volt, mielőtt a kamerák elé állt, bevette egy szem leszarompirint, és akkor utána ilyen tőmondatokba így, hát ritkán szólt, de akkor is marha nagyokat?
Az van, hogy Kimi Räikkönen mindenkinél, férfinél, nőnél, fiatalnál, öregnél azért népszerű, mert megmeri lépni azt, amit a legtöbben nem tudunk meglépni. Kimi Räikkönen pont ugyanaz a karakter, mint hát amit írtam is a Facebookon, azt hiszem talán ahhoz még te is hozzászóltál, amikor Kimi bejelentette a visszavonulását, akkor egy ilyen hosszabb bejegyzésem volt, és abban is azt írtam, hogy vannak olyan karakterek a világon és a történelemben, akik valamiért megtudják, megmerik lépni azokat a dolgokat, amit a legtöbbünknek nem sikerül. Visszaszólnak, tesznek magasról másokra, kimondják az igazságot, stb. És ezeket az embereket mindig hatalmas rajongás övezi, mert helyettünk mondanak ki dolgokat, helyettünk küldenek el a fenébe embereket. Kimi Räikkönen is az a fajta ilyen magányos, őszinte hős, aki egy kicsit mindenki szeretne lenni olyan, mint Kimi Räikkönen, de azért annyira nem, mint ő, mert nyilvánvalóan egy idő után ez egy elég kellemetlen lelki állapot, amikor folyamatosan egy ilyen rideg és visszafogott, és ilyen tényleg ez a leszarom tablettás történet van nála. De hogy Kimi azért népszerű, mert Kimiben egy kicsit a lázadó magunkat látjuk, amik mi sosem lehetünk. És ez az ő nagy plusza. Az meg egy másik dolog, hogy emellett egy piszok jó versenyző is.
Ugye említetted a feleségét.
Igen.
A kamera másik oldalán állva, te jobban látod a dolgokat, mint mi a kamera másik oldalán ülve. Én felhasználói tapasztalatból én azt tudom elmondani, hogy én azt látom, hogy, és hogyha el is olvassa az ember a életrajzi könyvét, ami egyébként zseniális, tehát az volt az a könyv, amit nem tudom, hogy nem is tudom, mikor olvastam utoljára egy olyan könyvet, hogy leültem, és konkrétan úgy voltam vele, hogy éjjel kettő, de nem érdekel, most már ezt befejezem. Tehát ez azonnal végig. Uh-huh. Tehát nem tudtad letenni, pedig egy életrajzi könyv. Egy életrajzi könyvet azért könnyű letenni, ezt nem tudtam letenni, mert annyira lebilincselő volt, zseniális volt szerintem a könyv. Szóval a lényeg, hogy a könyvben is nekem úgy az jött le, meg így az ő megjelenését és a megnyilvánulásait, nyilatkozatait is leszűrve, hogy a Mintunak az érkezése az rettenetesen jó hatással volt az ő kommunikációjára.
Hát vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a Mintu kommunikációja rettentő jó hatással van Räikkönen imidzsére.
Jó, tehát, ő intézheti az Insta oldalát, tehát az biztos, hogy az ő kezében van. De úgy én azt mondom, hogy inkább, hogy azóta többet mosolyog. Azóta nem tő mondatokban, hanem mondjuk egy egyszerű bővített mondatokban válaszol. Tehát, hogy így meg úgy lenyugodott, és főleg mióta a gyerekek jöttek nála, azóta irgalmatlanul pozitív irányba változott úgy a viselkedését illetően.
Abszolút, de hát mind így vagyunk ezzel, nem? Hát, hogy amikor egy másik fázisba lép az életünk, akkor egy picit megkomolyodunk, akkor egy picit elkezdünk mi is disztingválni, egy picit elkezded megérteni, hogy a veled szemben álló embernek is van egy élete, és a veled szemben álló embernek is fontos, hogy aznap, amikor beszélget veled, akkor az egy jó emlék és egy jó élmény legyen. És azt gondolom, hogy ha valamit túl Räikkönen kinövesztett Kimi Räikkönenben, nem is nagyon nagyot, de egy nagyon-nagyon-nagyon minimális empátiát talán sikerült megmozdítani benne, és abszolút ezt érezni rajta, ahogy jár kell. De mondom, hangsúlyozom neked, Zsolt, hogy még mindig Kimi Räikkönen egy ilyen nagyon magányos valaki, tehát pont most a Magyar Nagydíjon, amikor a Rajtrácson álltam, és nem sokkal a himnusz előtt voltunk, és tele volt a lelátó, és tele volt a Rajtrács, és pilótákkal, mérnökökkel, mindenkivel, akkor ott ugye ott állsz, és azt látod, hogy mindenkinek megvan a dolga, és mindenki tudja, hogy mi fog történni, és mindenki tudja, hogy mit kell csinálnia, és a pilóták már próbálnak a zónába bekerülni a fejükben, van, aki zenét hallgat, van, aki edz, van, aki a fiziójával még labdát dobálgat, és ennek az egész nagy koreografált körtáncnak a kellős közepén azt vettem észre, hogy ott áll egy méterre tőlem a Kimi Räikkönen, így odalép, megáll, és így nézeget. És így nézegetett. Ránézett a nézőkre, vagy nézte őket egy kicsit, akkor utána ránézett a mikrofonomra, akkor utána elfordult.
Kérdezel most már valamit, vagy most mi lesz? Érted? Most
nem, ő tudta, hogy nem fog kérdezni semmit két okból, egy, mert nem kérdezhetek tőle, kettő, nem volt mit kérdezni, meg az ember tiszteli annyira a versenyzőt, hogy ilyenkor magára hagyja, és hagyja. És ő egy pillanatra ott megállt, és egy pillanatra láttam azt a Kimi Räikkönent, aki lemegy zsömlét vásárolni a boltba. Ott állt Kimi Räikkönen, nézegetett a Rajtrácson, és láttam, hogy egy kicsit most úgy beszívja az emléket, vagy az élményt. És
búcsúzkodik.
És nem is, hogy búcsúzkodik, de hogy ott áll, és így nézegelt, és, és semmivel nem törődött, csak azzal, hogy ott nézegetett, és úgy aztán utána fogta, vett egy nagy levegőt, továbbment, és akkor beállt a himnuszra előre, de hogy nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy pont mellettem zajlott ez le, és így, hogy most már utólag tudom, hogy ez az utolsó Forma 1-es versenye volt, ilyen tekintetben nagyon-nagyon értékes emlék ez az én fejemben is, még akkor is, hogyha ez csak a fejemben van meg, mert nyilván nem fotózunk ilyenkor, és nem kamerázunk, de ott egy pillanatra megláttam Kimi Räikkönent, és ez is egy olyan pillanat, amit szerintem 10 évvel ezelőtt még nem láthattunk volna tőle.
Búcsú. Szerintem méltatlan hozzá ez, ami az idejében technika oldalról a rendelkezésre állt, tehát amit az Alfa Romeo-tól megkapott. Szerintem azért lehet, hogy akkor korábban kellett volna letenni a lantot?
Az a nehéz ebben, Zsolti, hogy a legtöbb Forma 1-es pilóta így búcsúzik ettől a sporttól. Csak azok tudják kellő büszkeséggel a csúcson abba hagyni, akik annyira elégedettek és annyira kielégítő a karrierjük, hogy azt tudják mondani a csúcson, hogy innen vonulok vissza. Minden olyan versenyző, aki imádja a versenyzést és nem akarja abba hagyni, az mindig kap még pár évet egy kisebb csapatnál, ami általában gyengébb autót jelent, ami általában gyengébb eredményeket jelent sokkal, és akkor ott elkolbászolnak egy-két évig, és utána visszavonulnak. Tehát, hogy azért a Forma 1-ben az a jellemző, hogy nagyon kevesen tűnnek el a csúcson, mindenki felkerül a csúcsra, ott van, és akkor utána még lépked párat lefelé a lépcsőn, mielőtt úgy gondolja, hogy jó, akkor itt most kilép ebből a sztoriból. Tehát ilyen tekintetben engem nem visel meg annyira, hogy gyenge autója van Kimi Räikkönennek, hiszen ő valójában már a Ferrari-s váltása óta, tehát mióta ott hagyta a Ferrari-t pár éve, azóta ő már tulajdonképpen búcsúzkodik a sporttól.
Hát talán lehet, hogy akkor kellett volna igazából letenni a lantot, és megmondom neked.
Igen, de parancsol. Szereti, de imád versenyezni. Tehát, hogy nem akarta letenni a lantot. Lehet, hogy akkor kellett volna, de ha valaki, akkor Kimi Räikkönen biztos vagyok benne, hogy addig próbál versenyezni, ameddig csak lehet. Mert őt nem érdekelte, hogy hol lenne szép visszavonulni, meg nem érdekelte, hogy mi lenne stílusos vissza, hogy lenne stílusos visszavonulni. Kimi Räikkönent egy dolog érdekli, hogy ameddig tud, addig kapjon egy Forma 1-es autót, amit vezethet, és eddig kapott Forma 1-es autót, úgy tűnik.
Nagyon sok pilóta apukának egyszer csak megérkeznek a gyermekei a Forma 1-be, vagy alsóbb nevelő szériákba, ott vitézkednek. Uh-huh. Szerinted el tudod képzelni azt, hogy a Kimi elengedi professzionális pályafutásra a gyermekeit?
Ja, biztos vagyok benne, hogy ha úgy alakulna, akkor biztos vagyok benne, hogy elengedni. Persze.
Nem tartaná távol szerinted?
Nem. De talán erről beszéltem is vele.
És erre
talán erről beszéltem is vele. Azt mondta, hogy ő nem befolyásolja, hogy a gyerekei mit lesznek. Azok lesznek a gyerekei, amik szeretnének lenni. És egyébként ez nyilván teljesen párhuzamban van a skandináv északi gyermeknevelési attitűddel. Tehát, hogy Kimi Räikkönen nem fogja megtiltani a gyerekeinek, hogyha autóversenyzők szeretnének lenni, ebben teljesen biztos vagyok. Az már egy másik kérdés, hogy azok lesznek-e.
Másik kérdés, el tudod képzelni Kimi Räikkönent úgy, hogy miután visszavonult, hogy mondjuk a legkiemeltebb versenyeken Európában egyszer csak megjelenik a pedokban, például mondjuk Monakóban, Silverstone-ban, akár Hungaroringen, mert ugye mondtad, hogy imádja Budapestet. Uh-huh. Visszajáró vendégként el tudod képzelni?
Hát néha biztos, hogy eljön majd, persze. Ebben biztos vagyok. Azt már nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk mit tudom én, szakértője legyen a Finn TV-nek.
Az biztos,
bár sok minden történhet, de szerintem ő nem az a fajta, aki elmegy tévés riporternek. Mert a Forma 1-es életnél talán már csak a tévés riporterek és kommentátorok élete szabályozottabb ezeken a hétvégéken. Tehát, hogyha a Kimi Räikkönen nem szerette a kötelezettségeket, ami a munkával járt, akkor nem szabad újságírónak mennie, mert ott kétszer annyi kötelezettséged van egy ilyen verseny hétvégén. Tehát az nem lesz, de az, hogy néha megjelenik, abban biztos vagyok. Hát persze, hát bulizós ő még mindig. Hát összeszedi a haverokat, és leruccannak egy versenyre Monakóba. Ez abszolút egy járható út szerintem a jövőben neki.
Szóval lezárul nekünk egy korszak Forma 1 imádóknak, viszont a nálunk fiatalabb generációnak meg viszont most fog elindulni egy olyan aranykorszak, ami, vagy hát már el is indult tulajdonképpen, ami ugye, amit a műsor elején említettem, ami nekünk ugye akkor anno a Häkkinen, Schumacher, Alonso, Montoya, Button, Kimi Räikkönen pilótákkal indult el, és ugye azért, ha megnézzük a jelenlegi mezőnyt, és akkor egy picit evezzünk át a jelenbe, azért a utánunk következő generációnak is azért, hogyha végignézzük ki ezeket a fiatal titánokat, tehát, hogy minden csapatnál van egy óriási nagy ágyú, aki nagyon-nagyon jó képességű. Leclerc, Norris, Russell, Ocon, most csak így hirtelen, akiket így Gasly. Tehát hogy azért mindenhol vannak nagyon-nagyon nagy ágyúk. Azért szerintem szép újabb aranykor előtt állunk, nem?
Abszolút, nagyon-nagyon-nagyon. Én kezdem azt érezni, hogy túl vagyunk ezen a sötét alagúton, illetve ha jövünk ki ebből a sötét alagútból, ami az utóbbi 5-6 év volt itt a Forma 1-ben, és igen, új generáció van, új kommunikáció van, az új generációs versenyzők már másképp viselkednek a sajtóval, másképp viselkednek a rajongókkal, másképp viselkednek az online jelenlétükben, mint a korábbiak, úgyhogy ha valamikor, akkor a következő évtizedben azt gondolom, hogy új közönséget hódít majd magának meg a Forma 1, és ennek már itt volt az ideje.
Ha már itt ugye egy új aranykor kezdetéről beszéltünk, bár még nem hivatalos, de miután most már Valtteri Bottas bejelentette, hogy ő megy az Alfához, hát tulajdonképpen 99,99% az, hogy George Russell fog érkezni a helyére. Lesz itt cicaharc? Mire számítasz? Mi lesz itt?
Én arra számítok, hogy ha Lewis Hamilton megnyeri a világbajnokságot idén, akkor váratlanul visszavonul évvégén.
Kezdjük azzal, nettó, hogy igen,
erre,
igen.
Erre számítok. Ha megnyeri a világbajnokságot, akkor visszavonul.
Így van.
Ha nem nyeri meg, az meg még jobb, mert ha nem nyeri meg, akkor viszont nagyon komoly háború következik. És Lewis Hamilton belekerült abba a szerepbe, amiben Fernando Alonso volt 2007-ben, és nagyon szép és érdekes látni, ahogy az életkörforgása megy, és amikor egyszer még mi vagyunk a fiatalok, és mi vagyunk azok, akik pályázunk az idősebbek helyére, aztán egyszer csak mi vagyunk az idősebbek, és már a mi helyünkre pályáznak a fiatalok. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon arra készülök, hogy 2022-ben egy bitangjó háború lesz a Mercedesnél, hogyha George Russell lesz a kettes számú pilóta, mert ő nem lesz kettes számú pilóta. Tovább megyek, igen. A Mercedes nem azért vette George Russellt oda magához, és nem azért alkalmazza, mint versenyző, mert kettes számú pilótát akar belőle csinálni. A Mercedes aznap, amikor bejelentik, hogy George Russell lett a Mercedes másik pilótája, aznap a Mercedes aláírta azt a papírt, hogy Lewis Hamilton a múlt.
Így van, így van.
És ez egy nagyon fontos pont lesz ebben a sportban. Mindenkinek el kell fogadni, hogy egyszerűen nem azért, mert Lewis Hamilton romlik, nem azért, mert Lewis Hamilton felett eljárt az ide, egyszerűen az van, az élet törvényszerűsége az, hogy a jövőben kell a csapatoknak élni, és a jövőbe kell befektetni a Forma 1-ben, és a jövőbe kell gondolkodni, és a Mercedes jövője nem Lewis Hamilton.
Ez így van.
És akármennyire furcsa ezt kimondani.
Ez így van, csak hogy egy másik élő példával tudjam alátámasztani azt a gondolatmenetet, amit mondtál, mind a ketten nagyon kedveljük Valentino Rossit. És biztos emlékszel azokra a balhé zűrös időkre, amikor ugye az ifjú, ott volt a nagy uralkodó, Valentino Rossi, és érkezett ugye csapattársaként a Jorge Lorenzo, aki, hogyha jó napja volt, uh-huh. és rajta maradt a motoron, akkor bizony megverte a doktort.
Így van.
De ha napjai többségében pedig azért nem volt oda ragasztva a motorra, tehát elég sokat esett kelt, de egy idő után tanult a Lorenzo, és szépen lassan egyre többet maradt a motoron. És elérkezett a Yamahánál is egy pillanat, amikor el kellett dönteni, hogy akkor hosszú távon kire építünk, és hogyan megyünk tovább, mint márka. És ki álltak a Rossi mögül. És ugye azért ment ő el többek között, ugye a Ducatihoz már érezte azt, hogy elfogyott ott neki a levegő. És a Lewis Hamiltonra sem vár más, hogy neki mennyire lesz fájdalmas felismerni azt, hogy lejárt a szavatosságom, az nyilván azt neki kell tudni valahogy feldolgozni. Én pont egy kedves barátommal beszélgettem arról, hogy ha 22-ben marad a Hamilton, mert nem sikerül neki behúzni a 8-at, mert ő rettenetesen akarja a 8-at. Tehát nem véletlenül írta el ő alán ilyen nagyon-nagyon gyorsan még idén tavasszal 2 évre, mert szerintem ő ott akkor látta, hogy nem nagyon garantált ez, hogy ez a 8 ez az idén meg lesz, úgyhogy gyorsan akkor írjunk alá, fix, ami fix, és utána gyorsan elkezdett ugye olyan módon udvarolni a Bottasnak, hogy nagyon.
Persze.
Ami nyilván rettenetesen beszédes volt. Szóval egy nagyon kedves barátommal arról beszéltünk, hogy meg fog érkezni George Russell, és hogyha a rajongók szimpátia leveljét, tehát a szimpátiáját nézzük, akkor Lewis Hamilton mindenféleképpen vesztésre áll. És most nem azoknak a szimpátiájáról szeretnék beszélni, akik zsigerből gyűlölik a Hamiltont. Mert biztos, hogy vannak olyanok is, akik mondjuk tehát úgy egyformán kezelnek mindenkit, és akkor hát úgy megfelelően tudják helyén kezelni a dolgokat. Tehát akik nem azért nem valaki ellen szurkolnak, hanem valakiért szurkolnak. És még kevesebben vannak azok, akik pedig úgy általánosokban szurkolnak azért, hogy csak legyen jó a Forma 1. Na szóval, a gondolatmenet az azért volt érdekes, hogy amit mondott, hogy azért áll vesztésre Lewis Hamilton, mert hogyha tegyük föl, George Russell ugyanúgy fogja csapaton belül a nimbuszát letörni, ahogy ezt a Charles Leclerc tett a Sebastian Vettellel, tehát hogy egy-két futamon keresztül még azért vissza-vissza lehet fogni, és utána pedig szépen lassan elengedik a kezét, és akkor jó van, akkor előzd meg, menjél, azt csináljad a dolgodat, amit kell. Ebbe a szerepbe is belekerülhet pikpak a Lewis Hamilton, benne van a pakliban. Az is lehet, hogy nem. Tehát, hogyha a Russell házon belül lenyomja úgymond a uralkodó, regnáló királyt, akkor azért lesz rettenetesen szimpatikus mindenki körében. Ha nem tudja, vagy visszafogják, vagy picsogás megy, vagy cicaharc megy, amiről ugye beszéltünk, hogy egy megismétlődhet egy olyan villámokkal teri vihar csapaton belül, mint ami volt a Hamilton és az Alonso között, akkor megint a Hamilton fogja az unszimpátiát begyűjteni, és megint a szimpátia a Russell oldalára fog kerülni. Nincs könnyű helyzetben Lewis Hamilton, aki valljuk be őszintén baromira jó politikus.
Lewis Hamilton nagyon könnyű helyzetben van, csak egyetlen egy dolgot kell abszolválnia, meg kell nyerni ezt a világbajnokságot. Ha Lewis Hamilton megnyeri ezt a világbajnokságot, akkor úgy tud visszavonulni, ahogy nagyon kevesen a Forma 1-ben. De ahhoz meg kell nyerni ezt a világbajnokságot. Ha ez nem sikerül neki, akkor most már nyomorúság lesz utána, ez egészen biztos. Ez szerintem ezt ő is tudja. Nagyon érdekes, hogy ezt feldobtad, mert pont erről írok egy ilyen hosszabb bejegyzés most, és hogy tényleg így meg visszanézve Hamilton karrierjét, ő egy annyira lineálisan felfelé ívelő csillag, hogy gyakorlatilag ez egy extra nyomás lehet nála, hogy a tökéletes karrierhez, a tökéletes élethez egy tökéletes befejezés kell, és ezért a tökéletes befejezését harcol most Max Verstappen.
Pont a 8. 8 a tökéletes befejezés. És akkor, ahogy a Rosberg tette, fönt vagyok a csúcson, elértem mindent, amit akarok. Köszönöm szépen, szevasztok, goodbye.
Így van. Pontosan.
Na, akkor én is most goodbye-t mondok, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon jó végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét egy jót beszélgethetünk egymással, és akinek tetszett ez a mai beszélgetés, azokat feltétlenül biztatok arra, hogy legyetek kedvesek, és iratkozzatok föl a Spotify-on, a Deezer-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on, és kövessétek a Száguldó Cirkuszt, ugyanis nem sokára jön majd a következő rész. Ádám, neked nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Vigyázzatok magatok, legyetek jók, szevasztok!
Sziasztok, hello!
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Mai adásunkat és a korábbiakat visszahallgathatod a Spotify-on, Deezeren, Google Podcaston, iTunes-on, az Amazon Music-on és a GP Shop honlapján a rádióműsor menüpont alatt. Sziasztok!